Kedves hallgatóink, fél éve tölti be a Tokaji Hegyalja Egyetem rektori tisztségét dr. Kéri Szabolcs. A most záruló tanév végén arról beszélgettünk a Sárospataki Központú Felsőoktatási Intézmény vezetőjével, hogy mi is történt ebben az időszakban.
Én azt gondolom, hogy az elvárásoknak megfelelően alakultak a dolgok az elmúlt néhány hónapban. Voltak olyan dolgok, ahol kellemes meglepetésért, mint új rektort, és voltak olyanok, ahol viszont nagyon komoly kihívásokkal kellett szembenézni. Ami talán kellemes volt és jó volt, az az, hogy nem vártam ennyit az oktatógárdától, és nem vártam ennyit a diákoktól. Egy rendkívül jó humán erőforrással rendelkező egyetemről van szó, szokatlanul jó humán erőforrással rendelkező egyetemről van szó, lelkesek, szeretik ezt az egyetemet, szeretnének érte tenni, és én azt gondolom, hogy e tekintetben maximálisan jól teljesítettek ebben a fél évben. Ami problematikusabb volt, az egyetem elhelyezkedése a magyar felsőoktatásban, a szerkezete és a működésrendje, ahol nagyon-nagyon sok teendő volt az elmúlt 6 hónapban.
Nem szoktuk meg, hogy ilyen hosszú ideig nyugalom van az egyetem házatáján, tehát hogy fél évig nem történik semmi olyan, amiről valamiért a figyelem középpontjába kerül. Hát kivéve azokról az eseményekről, amelyeket egyébként is az oktatás és a kutatás során egy átlagos egyetemnek a dolga, ez jó hír vagy rossz hír?
Hát ez mindenféleképpen jó hír, hát nyugalomnak nem nevezni, mert hogyha valaki követte az eseményeket az egyetemen, láthatta, hogy rengeteg olyan történés volt, ami fontos akár az oktatás, akár a tudományos élet, akár a közélet szempontjából. Csak valahol talán ezek kevésbé keltik föl a publikum figyelmét, mert nincs benne botrány, nincs benne valamilyen bulvári jellegű esemény, amiben azért az egyetem bővelkedett az elmúlt időszakban. Ilyen, hál' Istennek, nem volt.
Említettem, hogy fél éve rektor, és hát maga az egyetem is azt hiszem, hogy 3 éves. Ez még mindig bőven-bőven az építkezés időszaka. Tehát most azt tudjuk jól, hogy ugye 2,5 év alatt kialakultak bizonyos dolgok, most az elmúlt fél évben mit sikerült az építkezés során lerakni, azokat az alapokat, amelyek hosszú távra meghatározzák majd az intézmény sorsát.
Igen, ez a 3 év, ez egy nagyon érdekes feszültséget ad az egyetem létének tulajdonképpen, mert hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor valóban 3 év, hogyha más szemszögből, akkor közel 500 éves felsőoktatási oktatási intézményről van szó. És nyilván a hagyományoknak a jelenléte, az újdonság, az átalakulás, az ekkori konfliktusok egy sajátos milliót, egy kreatív milliót biztosítanak ennek az egyetemnek. Amit ki kellett alakítani az elmúlt fél évben, az egyetem szerkezete. Tehát, hogy stabil intézetek legyenek, a borászatnak, szőlészetnek is legyen külön intézet, tehát alakuljon meg, mert korábban ilyen nem volt. A tanszékek hogyan alakulnak, milyen tanszékekre van szükség, hogyan kell ezeket átalakítani, ki legyen a vezető, tehát egy ilyen jellegű strukturális átszervezés volt, amire aztán majd egy olyan minőségirányítási rendszer épülhet, amely alkalmassá teszi az egyetemet az akkreditációra 2026-ban.
Kimondva kimondatlanul az elmúlt időszakban okozott némi feszültséget az egyetem körül az, hogy hát mintha a borászat egy kicsit fölé nőtt volna a többi képzés, oktatás fölé, de most mintha úgy így elsimultak volna ezek a hullámok. Tehát, hogy van a borászatról is szó, van ugyanúgy a gazdasági képzésről, az oktatásról, most már hasított egy nagyot a turizmus vendéglátás is az elmúlt időszakban. Szándékos volt ez, hogy így kiegyenlítődjenek ezek az arányok?
Szándékos volt. Az egyetem célkitűzése, az alapító általi célkitűzése az a szőlészetborászat és a turizmus vendéglátást. Ezt mindig el szoktuk felejteni, hiszen a régió érdekeit azt szolgálja, hogy ez a két terület össze tudjon forni. A régió turisztikára épül, kulturális örökségre épül, tradíciókra épül, a természeti kincsekre épül, és ezeket csak integráltan lehet szemlélni. Tehát a szőlészetborászatnak, a turizmus vendéglátásnak össze kell kapcsolódni. Ez egyik dolog. A másik dolog, hogy a komenius-i hagyományokat, ugye, ami lassan 500 éve tekint vissza, nem lehet negligálni, és a legnagyobb érdeklődés köszönhetően például a pedagógus béremeléseknek még mindig a tanítóképzés, gyógypedagógus képzés, ami egy abszolút sztár része az egyetemnek tulajdonképpen. Tehát itt van a legtöbb hallgatónk szám szerint. A szőlészetborászat területén azért nagyon fontos fejlődés volt, egyrészt az önálló intézet létrejötte kapcsán, másrészt pedig az egyetem és a kutatóintézet teljesen új alapokra helyezte az együttműködését, és hamarosan, én remélem ősszel már az első nemzetközi képzésünk is be tud indulni.
Ha jól hallottam, akkor a kutatóintézetet, ha már említette, hogy ott olyanféle fejlesztést terveznek, amely valóban a nemzetközi élvonalba helyezni magát az intézetet is, meg hát nyilván a hozzá kapcsolódó gyakorlati képzést is.
Így van, a hallgatók, akik ide érkeznek, és esetleg máshol tanultak már szőlészetet, borászatot, akár külföldön, akár Magyarországon, megdöbbenve tapasztalják azt, hogy mennyivel jobb itt tanulni. És ennek az az oka, hogy az oktatásnak ez a steril tantermi része, a gyakorlati képzés, és az, hogy látnak szőlőt még, pedig nem akármilyen szőlőt, meg termőföldet, az teljesen egybefor. És a kutatóintézet infrastruktúrája, ami napról napra, hétről hétre fejlődik, pontosan erre ad alkalmat a hallgatóknak, ez egy unikum egyébként. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos értéke ennek a területnek és a képzésünknek is.
Repülő rajtot vett a könyvkiadás, legalábbis a látványos része, amikor már kiadják, kézbe lehet venni a könyvet. Azért tudjuk jó, hogy egy könyvkiadás az nem abból áll, hogy kiadjuk a könyvet, hanem azt megelőzi egy igen komoly munka. Mit jelent egy egyetem életében ez a könyvkiadói tevékenység, hogy megjelenjenek bizonyos kutatások, és hát az egyetemnek az égisze alatt.
Hát a könyvkiadás az még a tavalyi évben repülőrajtot vett egyébként, ami nem volt konfliktus nélküli. Idén próbáltuk ezt konszolidálni, stabilizálni, és olyan műveket megjelentetni, amelyek szakmai szempontból tényleg kiemelkedő értékűek. Ezek mögött, a könyvek mögött nagyon komoly kutatómunka van, elsősorban örökségvédelem, irodalomtörténeti kutatómunka, helytörténeti kutatómunka, ami teljesen új tudást ad az olvasók kezébe. Ezt úgy szoktuk letesztelni, hogy megnézzük azt, hogy az interneten mi lelhető el abból az anyagból, ami ezekben a könyvekben benne van, vagy éppen a generatív mesterséges intelligencia mit tud róla, és sokszor azt látjuk, hogy semmit. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha olyan könyvet sikerül kikutatni, produkálni, amiről még az internet nem tud, akkor elértük a célunkat. És nagyon érdekes látni azt, hogy ez az anyag miként épül bele a digitális tudásanyagban, hogyan fedezi föl az algoritmusok világa azt a tudásanyagot, amit a kutatóink publikálnak. Ez egy nagyon izgalmas terület, és azt gondolom, hogy az egyetem jelenleg kutatás szempontjából pont itt a bölcsészettudományok terén tud olyat letenni az asztalra, ami nemzetközi színvonalú.
Amikor az első ilyen nagyobb könyvbemutatón részt vettem, akkor Monok István, aki hát ugye ennek a motorja, ha nevezhetjük így, és azt hiszem, hogy nem túlzunk az ország egyik, vagy talán legjobb szakembere ilyen könyvkiadás terén, szakkönyvkiadás terén. Ő egy kicsit ilyen homályosan fogalmazott a végén, főleg anyagiakra tekintve, hogy hogyan is folytatódhat tovább ez a történet. Tehát nem mondta ő ezt ki, de hát ezt lehetett kérezni a beszédéből. Nos, biztosította az, hogy esetleg tovább is ilyen lendülettel folyjon ez a fajta munka?
Hát Monok professzor úr különleges érdeme az az, hogy a könyvkiadáson túl itt felépített egy kutatócsoportot ezen az egyetemen, akiknek az átlag életkora nem tudom ezt megbecsülni, de szerintem 40 év körül van, vagy lehet, hogy az alatt van.
Óriási érték.
Tehát egy kiváló bölcsészeket hívott össze, biztosította számukra egy olyan hátteret, amelynek révén ők tudnak itt dolgozni tovább, és az egyetem nagyon épít erre a kutatócsoportra.
Ha már itt tartunk, akkor nagyon érdekes kutatások indultak el, ugye ez a boroszcímke kutatás, ami még egyébként meglepő, hogy még nem fedezték ezt föl korábban, hiszen ha valahol, akkor Tokaj hegy alján, ez evidens, hogy kutatni lehetne. De hát létesült egy új oktatási kutatási tanszék vagy kutatói csoport, ugye a alapító rektor Bolvári Takács Gábornak a vezetésével, amely nagyon sokszínű kutatási területet folytat. Egyebek mellett, hogy Sárospatak, mint diákváros, ugye ebben kuriózum, hogy hát gyakorlatilag az oktatás tartja el a várost, tartja városként a várost. Ahogy szoktam élesen fogalmazni, Sárospatak az a város, amelynek a saját hírnevéhez nagyon kevés köze van. Ezek hogyan épülnek majd be a jövőben a munkába? Tehát mi volt a terv vele, hogy létrejöjjön például ez az önálló kutatási tanszék,
hát oktatási? Pontosan az, hogy a helytörténeti értékeket meg tudják találni, és nekem a legnagyobb öröm az volt, hogy a Bolvár professzort sikerült arról meggyőznöm, hogy a régiónak, Sárospataknak az értékei, azok nem lokális értékek. Tehát erre a nemzetközi tudományos közönség vevő, meglepően nagy az érdeklődés egyébként. Voltak nemzetközi konferenciák itt is helyben is, lesznek vendégkutatóink ősztől, más országból, Spanyolországból például, akik itt fognak kutatni Sárospatakon. Szóval ez egy globális érték, nem csak lokális érték. A boroszcímke kérdésre visszatérve, számomra ez azért izgalmas, mert erre hát így laikus számára furcsa témára teljes régiónak, de akár egy országnak a történelme, kultúrája építhető föl. Tehát ez ilyen vezérfonalként lehet végigtekinteni, akár a 17. századtól a 20. század végéig a boroszcímke kapcsán. Ezzel kapcsolatban lesz egy új mozgalom, ez a közösségi tudomány mozgalma. Ősztől fog ez indulni nálunk, aminek az a lényeg, hogy bárki hozzátehet ehhez az anyaghoz, bekapcsolódhat a kutatásba, részt vehet ebbe, és a célunk az, hogy egy olyan adatbázis hozzunk létre, ami mindenki számára elérhető az interneten, boroszcímkékből.
Tehát gyakorlatilag amatőr helytörténészek is beszállhatnak, hiszen...
Abszolút. Így van, a közösségi tudománynak pont ez a lényege, hogy amatőr, ez nyilván nem egy pejoratív kifejezés itt, hanem nem hivatásos kutatók.
Nincs róla
végzettsége. Hozzá, így van, tehát hozzá tudjanak kapcsolódni egy professzionális kutatócsoporthoz, és így a kutatócsoport az ő munkájukat segít. Egy nagyon-nagyon fontos dolog.
Ugye az egyetemnek, amikor létrehozták, az egyik fő alappillére az volt, hogy a térségben egy ilyen, hát hogy Sárospatakon ezt megszokhattuk, egyfajta fáklya legyen, meg hogy összefogjon nagyon sok mindent, és hát szétszórni a világban. Ez a fajta felelősség is, hát ugye az előbb említettem kicsit élesen, hogy azért itt a tudományon, a tudáson, az oktatáson van a hangsúly Sárospatakon, ugye ez nincs nagy gazdaság, hanem itt oktatás van. Hogy ezzel a felelősség, ezzel hogyan próbálnak gazdálkodni?
Tehát nyilván ez a közösségi tudomány már is ide kapcsolódik, ami nekem személyesen legnagyobb örömet okozta az azt, hogy ebben a 6 hónapban 3 olyan embert is sikerült visszahozni Patakra, akik innen származtak, pataki diákok voltak, de a világ különböző részein dolgoztak. Miskolc, Budapest, Kanada, sorolhatnám, ők köztül itt fognak az egyetemen munkálkodni részmunkaidőben, aztán remélem, hogy teljes munkaidőben is, és így fogják gazdagítani a térséget. Én nagyon nem szeretem azt a kifejezést, hogy értelmiségi, mert ebben van egy ilyen, hát nem tudom, hogy akkor vannak az értelmiségiek, meg akik nem, tehát nem jó az a diszkrimináció. Én inkább úgy fogalmaznám, hogy azokat a személyeket szeretnénk összegyűjteni, egy biztos hátteret, otthont adni nekik, akik a helyi értékvilághoz hozzá tudnak járulni. Szeretnének és képesek is rá, van is erre motivációjuk, a jövőben perspektívát látnak, ők találják meg a helyüket az egyetemen.
Részben már a következő kérdésemre válaszolt is itt az elején. Ugye Váberer György, a kuratórium elnöke többször elmondta nyilvánosan is, meg magánbeszélgetésben is, hogy azért ő az oktatásban is komoly potenciált lát, az oktatás oktatásában, tehát a pedagógus képzésben. És hát ugye pont a pedagógus béremelés, meg a pedagógus hiány fogja majd mindezt generálni, csak ki kell várni azt az időszakot, amikor ez beindul majd tömegesen. Érzékelik-e már az emberek, hogy mekkora szükség van erre is, hogy hát ebből talán lehet valamiféle életpályamodellt, perspektívát is fölépíteni.
Igen, ez abszolút megjelent várakozásokon fölül nagy az érdeklődés, és az egyetemnek van egy olyan terve, hogy létrehoz itt a régióban, mikor itt a régióban egy hálózatot, egy iskolahálózatot, amelynek részei általános iskolák, középiskolák és az egyetem, ez a PATAKNET elnevezésű formáció lenne, ami tulajdonképpen a családoknak, akik szeretnék a felsőoktatásban a gyermeküknek jövőt biztosítani, egy kiszámítható, stabil pályaívet ad. Tehát tudják azt, hogy ha általános iskolába, középiskolába került a gyerek, akkor hogyan fogja egyetemen folytatni a tanulmányait itt helybe. Nem kell azon aggódni, hogy lesz-e hely, nem lesz-e hely, lesz-e elég pénz rá, vagy nem lesz elég pénz rá, hanem egy ilyen belső rendszer révén gyakorlatilag már általános iskolától az egyetemet tudjuk őket készíteni. Ez azért jó, mert egyrészt biztonság, másrészt kötődni fog a régióhoz, harmadrészt meg olyan tehetséges diákok is bekerülhetnek a felsőoktatásba, akik egyébként ezt nem engedhetnék meg maguknak. Azok sem, akik mondjuk Miskolcra nem tudnak eljutni, vagy akár Nyíregyházán, mert az is nagyon nagy távolság és kiadás. Itt megtalálják a jövőjüket.
Az egyetem a fennállása óta, és nem az 500 éves, hanem a 3 éves fennállása óta rengeteg együttműködési megállapodást kötött. Ugye főleg az első időszakban néha már talán egy kicsit vicces is volt, vagy tréfás, hogy szinte mindenkivel együttműködési megállapodást kötöttek. De hogy így az utóbbi időszakban, mint a rendszerbe szerveződött volna ez a történet, hogy ugye akár a Király Helmeci középiskolával, vagy a Miskolci, vagy a Szerencsi Szakképzési Centrummal, ahol tényleg ilyen reális együttműködési pontok alakulhatnak ki. Melyek ezek? Mire számítanak önök ezektől?
Részletben az iskolahálózat felépítésének a koncepciója volt. Valóban olyan partnereket próbáltunk választani, ahol az együttműködés élő lesz. Tehát nem csak formális, nem csak egy elállít papír, hanem valóban közös munka valósulhat meg. És a szakképzési centrumok mindenféleképpen ilyenek, illetve amikor iskolahálózatról beszélünk és régióról, ez mindenféleképpen a határon átnyúló hálózatot jelent, hiszen Király Helmec az itt van a szomszédban. Az, hogy van egy határ, az olyan sokat nem számít igazából. Úgyhogy ez mindenféleképpen élő megállapodás, a másik pedig az ipari szereplőkkel történő megállapodás, ami nagyon-nagyon hasznos a diákjaink számára. Egy gyakorlatorientált képzés, duális képzésbe indult intenzíven az egyetemen, és nem csak a borászatra, de a turizmusra is lehet gondolni. Szerencsére a pedagógus képzésben a gyakorló iskoláknak a rendszer az annyira jól kialakított és megformált ezen az egyetemen, hogy azt csak fenn kell tartani, gazdagítani, ápolni, ott már elvégezték a munka derékhadát.
Említette rektor úr, hogy mindig elfeledkezünk egy kicsit erről a vendéglátás, tehát a turizmus vendéglátás. Az tényleg ilyen a egyetemi közbeszédben mostoha gyerekként szerepel, de hát az elmúlt időszakban ugye egy eléggé komoly, talán már országos hírként is megjelenő együttműködési megállapodásként jött létre az Andrássy Kúriával, amely egy nagyon magas minőségű szálloda, és éppen azt hiszem két nappal ezelőtt beszéltem a tanszékvezetővel, a Reményik Bulcsúval, hogy egy igen komoly célt tűzött ki maga elé a tanszék, hogy magas minőségű szállodákhoz próbál szakembereket biztosítani majd az intézmény. Hát ami egyébként is kell, mert ezen a vidéken is szakember hiány van egyébként a turizmus vendéglátásban. Önök hogyan gondolkodnak erről így keretekben és egészében, hogyan épül ez egymással?
A duális képzés az két területen zajlik az egyetem, hogy a szőlészetburászat, a másik pedig a turizmus vendéglátás. Teljesen egyértelmű, hogy azokat a partnereket kell megszólítani, akik itt a régióban dolgoznak, itt reprezentáltak, és ahogy ő említette, olyan magas minőséget tudnak képviselni, ahol a diákok ennek a hivatásnak, ennek a szakmának a csúcsát tudják elsajátítani, és aztán később kamatoztatni helyileg, meg hát máshol is. Úgyhogy ezek az együttműködések hihetetlen kincset jelentenek, és azt gondolom, hogy ha duális képzés így módon beindul, akár az Andrássy Kúriával, akár más szereplőkkel, abban a régió és a hallgatók is csak gazdagodhatnak.
Azt hiszem 14-en jelentkeztek azokra a helyekre, amelyeket meghirdettek ebben, és mondjuk ki a nevét, mert azt hiszem, hogy luxus szálloda menedzser ez a neve, tehát eléggé hangzatos és sokat sejtető ez a történet.
Ez csak az egyik részképzés, tehát ennél sokkal tágabb a dolog, nem csak a luxus szállodákra szeretnénk fókuszálni, de ez egy új dolog, ez egy unikális dolog mindenféleképpen.
Építkezés zajlik az egyetem házatáján. Ugye ez egy átmeneti időszakot okozott. Hogyan sikerült megoldani eddig ezt a helyzetet, ami gyakorlatilag egyfajta idézőjelbe tett hontalanságot hoz az egyetemnek, tehát több helyen folyik a képzés. Hogyan sikerült megoldani, olajozottá vált-e már ez?
Az egyetemnek három képzési helye van, három telephelye van. Az egyik ugye a Lechner épület, a most teljes felújítás alatt áll, lehet látni, hogy már kívül is hozzákezdtek a munkálatokhoz, a tetőt javítják most jelenleg. A másik, amiről kevesebb szó esik, az a Borostyán épület, ami a vár területén található. Ezt idén télen kaptuk meg, és őszre az már beköltözhető lesz. Tehát ott az oktatást tudjuk folytatni. A harmadik pedig a Tarcali borkutató, amiről volt szó. Ezen kívül a művelődési házban, a teológiai egyetemen, gimnáziumban folyik most az oktatás. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem várjuk már nagyon azt, hogy az épület megnyíljon, én magam is, meg az oktató kollégák is, mert azért ez így nehéz.
Mikorra is várható a befejezés? Tehát, hogy a tervek szerint, hát hogy majd mikor lesz, az kiderül, de hogy a tervek szerint.
2025 őszi szemeszter, az már ott fog indulni, tehát még egy tanévet kell kibírni, és utána menni fog.
Mit tesz majd hozzá az egyetemnek a működéséhez az, hogyha egy felújított és hát gondolom egy funkciójában is átalakított épületet visszakap?
Így van, ez egy korszerűsített épület lesz minden szempontból. A hallgatóknak óriási vonzerű az, hogy patinás, tehát tradíciókon alapul, de mégis korszerű körülmények között tanulhatnak majd. Főleg akkor, hogyha a következő ütemben az új kollégium felépítése is megvalósulhat. Ez a Dezső Lajos projekt lesz tulajdonképpen, hiszen maga a fő kollégiumi épület az már lakhatatlan, azt le kell bontani, és újat kell helyette építeni. Patak ugye diákváros, ugyanakkor kollégiumi város is, hiszen azért szerintem ide érdemes eljönni és itt lakni, akár egyetemistaként is, és hogyha ez a szakasz majd befejeződik, és nem csak az új épület lesz meg, de az új kollégium, akkor az itt tanuló, reményeim szerint 350-400 tanuló diák, nappali szakos diák, az meg fogja tapasztalni azt, hogy milyen a kollégium élet, milyen egy ilyen kisvárosban egy új közösséget létrehozni. Ami a mai világban teljesen egyedi és unikális, hiszen nem ebbe az irányba megy.
Hát én erről nagyon sokat tudnék beszélni, én 6 évig voltam sárospataki kollégista, úgyhogy ez valóban egy nagy érték.
Úgyhogy ez már hosszú távú tervekre, ha rátekintünk, akkor ez lesz szerintem egy óriási fordulópont az életem életében. Először, amikor megnyílik a főépület, és a közösségnek végre lesz egy otthona, nem különböző helyeken kell vándorolni, meg az interneten élni, és a második, amikor ez egy kollégium is csatlakozni fog.
Ugyan nem terveztem, de gyakorlatilag nekem budapesti egyetemista gyerekeim voltak és vannak, és hát a legnagyobb probléma a szállást jelenti. Tehát, hogyha egy egyetem ma tud ajánlani a magas minőségű képzés mellett egy megfelelő színvonalú lakhatási körülményt, az egy óriási előnyt jelent, gondolom.
Így van, mi is ebben gondolkodunk. nem elfedve azt, hogy ennek a fizikai valóságán túl a szellemi értéke is kiemelkedő.
Kedves hallgatóink, dr. Kéri Szabolcssal, Tokaj Hegyalja Egyetem rektorával beszélgettem.